Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, marokkói motoros túra élmény beszámoló Salam Viktorral és Hucka Istvánnal, akikkel ezt abszolváltuk, plusz még azért ott voltak hárman, mert hatan tettük. Eddig ott tartottunk, hogy elmentünk Marokkóba motorozni, Marrakesbe béreltük ki a motorokat, és elindultunk délfelé át az Atlaszon, aztán elmentünk keleti irányba egészen Merzugáig, ott kezdődik kvázi majdnem a sivatag, vagy legalábbis egy kicsit belekóstoltunk, aztán visszajöttünk az Atlaszon, és akkor balra, nyugatra pedig visszaértünk Marrakesbe. Ez egy hatnapos túra volt, és ugye azt mondtam, hogy mindenképpen most folytassuk az élmények megosztását a szállásokkal. Ugye akkor, amikor motorozunk, akkor legalábbis nekem az a perverzióm, de a Viktor ebben teljesen harmóniára lehet velem, különböző típusú szállásokba szeretek megszállni, mert mindegyinek van bája, mindegyinek van rosszasága, mindegyinek van jósága, ráadásul, ha mondjuk kilépünk az európai komfortzónából, és mondjuk elmegyünk Ázsiába vagy Afrikába, ott pedig aztán bármi megtörténhet, meg annak az ellenkezője is. Hogyan foglaltál szállásokat?
Egy kaland volt maga a szállásfoglalás, mert ugye nagyon eltérő jellegű helyeken voltunk. Szerintem legalább 20-szor szabtam át az útvonaltervet a szállások miatt, és ugyanígy 20-szor változtatgattam a szállásokon az útvonal miatt, tehát próbáltunk ugye ezt összhangba hozni, nem volt egyszerű, mert hát annyira nyakatekert helyeken jártunk, hogy itt-ott csoda volt már olyan szállást találni, ahol mondjuk 5-6 szoba egyáltalán fellelhető. Amúgy háromféle szállást foglaltunk, volt alapvetően Marrakes azért nyilván könnyedén hasonlítható egy európai méretű, léptékű város és ahhoz tartozó igényekhez. Úgyhogy
adta is Marrakes a 2-4 csillagos szállodájával.
Szállodában szálltunk meg, gondoltam, hogy ezzel így letudtuk a szállodai komfortot, mint olyat.
Meleg vizet.
Igen.
Lefutó WC-t.
Volt egy túlsó véglet, amikor a sivatagban nyilván tudatosan és beleszerveztem az útba azt, hogy legyen egy berber kempingünk, ahol sátortáborban lakunk. Nyilván ez sem olyan, mint gyerekkorodban az úttörő tábor, hanem egy szuper tábor, ami ugye erre van kiépítve. Rengeteg van ebből, de azért legyen egy ilyen, és ezek között pedig igyekeztem az Atlasz zegzugaiban mindenféle ilyen családi üzemeltetésű, hát itt Európában panzióknak mondanánk, ott auberzsnek.
Auberzs volt.
Igen, meg
Kriszre után tudjuk.
Riádok és auberzsek. Minden esetre ilyen családi üzemeltetésben futó olyan szálláshelyeket, ahol azért az ő konyhájukat, nem is gondolkoztunk ugye, hogy hol együnk, ott tegyünk. Együk azt, amit ők adnak, meg ők főznek, meg egyébként egy kicsit jobban érintsen minket ugye az, ahol vagyunk.
Pisti, te közben egy hét alatt kiváltottad hogy hívják, az KTM, nem? Mi ez a gyors szerviz?
TMK-ztam, igen, gyakorlatilag folyamatosan.
TMK, mi mindent javítottál meg?
Hát gyakorlatilag mindent, ami a fürdőszobához tartozik. Igyekeztem javításokat eszközölni. Volt, amikor a WC-t nem lehetett lehúzni. Egy másik helyen gyakorlatilag a mosdó után egy fogmosás ideje alatt teleszaladt vízzel, és nem volt hajlandó távozni belőle. És az volt az egyik legszebb fürdőszoba egyébként az utazás során.
Gyönyörű csempékkel.
Igen, nagyon igen. Szép volt, tehát egy ilyen igazi marokkói hatású fürdőszoba volt, aminek egyébként, hogy már a csap eldugult, akkor miért ne tegye a zuhany is. Ezt mind sikerült megjavítanom, majd reggel közöltem a kis recepciósra, hogy hát ez a probléma, ez így fennáll, de most már megjavítottam. Ő egyszerűen mondta, hogy no problem. Ennek én is örültem, hogy akkor ő is vette az adást, és akkor így segíthettem rajtuk. De egyébként összességében a szállások szenzációsak voltak, és valóban visszatükrözték mindazt, amit a Viktor mondott, hogy különbözőek legyenek. A sátor az nagyon nagy élmény volt számomra.
Most voltál először?
Igen, abszolút, és ez egy olyan élmény volt oda belépni, hogy ott a legjobb komfortfokozata talán a sátornak volt összességében.
Hát igen, ugye ez a camp eleve úgy nézett ki, hogy 10 darab nagy fehér sátor, aztán maximum 5-6 fősek lehettek ezek a sátrak, igen, és hát ugye a középen az út, az perzsaszőnyeggel végig le volt terítve. Tehát volt egy ilyen 60 méteres futó,
járda.
Egy járda, ami perzsaszőnyeg volt, majd onnan csatlakoztak be balra-jobbra öt házikó, amelyikbe egyébként nagyon szép belső enteriőr fogadta a belépőt, az ágyakon nagyon szépen díszesen megterítve, vagy megterítve
berber
viszonylatok között, és egyébként ennél, bár persze, hogy egy nagyon fontos turista csalogató központ egy ilyen kemp, hiszen oda viszik jeepeken a turistákat, és akkor ott jaszkariznak velük a naplementében, meg a napfelkeltében. Viszont azt a reggelit, amit ott kaptunk, az sehol máshol, de még európai színvonalon sem nagyon tapasztaltam.
Bár megmondom, egy, igen,
őszintén, Nutella is volt, hát miért nem kell tovább menni?
Ami ennél talán még csodálatosabb, hogy talán ez volt az egyetlen helyünk, ahol a sivatag közepén civilizációtól igen sok kilométerre távol mindentől, csak napelemről biztosított akkumulátoros, igen, áramról, meg mindenről, azért hűtött sört adtak.
Igen, hát igen, a sörrel való küzdelmünk helyesebben, szóval nem, már nem küzdöttünk mi a sörrel, küzdöttünk valami többet is, meg sokkal egyszerűbben, de hát azért mondjuk Marokkóban voltunk, egy muszlim világban, ahol egyébként az alkohol nem olyan könnyen elérhető. Igen, valóban nagyon-nagyon szép szállások voltak, több-kevesebb sikerrel, amit ezeket meg lehetett oldani. Mindenképpen szeretném, hogyha beszélnénk arról is jó tanácsként, hogy ugye a kommunikációt érintettük, hogy ugye mindig nagy kérdés, hogy itthon vegyünk-e meg különféle kártyákat, vagy próbáljunk meg kiszakadni, és megint csak mondjuk egy olyan idegen országban megvenni. Mi az utóbbit választottuk, helyi SIM-kártyákat helyeztünk be a telefonokba. Mi volt a tapasztalat?
Ugye hatunkból egyikünknek sem volt korábbi tapasztalata, így mindig másoknak a leírataira vagy javaslataira kellett hagyatkozni, de mondjuk azt kifejezetten, ugye Magyarország három szolgáltatója közül volt, akiről nyilatkoztak, hogy hát nem működik a kinti roaming Marokkóba. Tehát ugye aki ott volt szerződve, annak ugye ez mint lehetőség azonnal kiesett. Illetve ugye ez a roaming ügy, hogy a kinti roaming partner mennyire lefedett, ez mindig egy ilyen talányos dolog, és mivel mi nagyon-nagyon eltávolodtunk a nagyvárosoktól, eltávolodtunk a marokkói, mondjuk civilizációs környezettől, ezért kicsit úgy éreztük, hogy nem kéne ezt kockáztatni, inkább menjünk bele abba, hogy egy marokkói SIM-kártyával egy marokkói hálózaton biztosan legyünk. Bár a navigációnk működött offline.
Műholdas volt, igen, offline.
Offline rendszerű volt, és azért letöltögettünk ugye Google Maps-eket offline-ra, tehát úgy biztosítottuk magunkat, de mivel a fizetéseink, a booking, a gyakorlatilag ugye annyira körülvesz már a digitalizáció, hogy nehezen akarunk mi már internet kapcsolat nélkül élni, hát, meg létezni, ezért hát
ráadásul az egy hét, igen, volt. Azért az egy hét óhatatlanul adja azt is, hogy bizonyos dolgokat meg kell oldani, munkahelyről is meg kell oldani bizonyos dolgokat, itt pedig nem lehet estig várni, vagy reggelig várni, vagy valahol, ahol egy benzinkúthoz odaérünk, és akkor van wifi, és gyorsan meg tudjuk csinálni, tehát mindenképpen, egyébként, ha jól emlékszem, akkor az árak úgy volt, hogy 10 giga volt 10 euró, 20 giga 20 euró, 30 giga meg 30 euró, azt hiszem talán így adták a repülőtéren?
Körülbelül, de ugye egy 20 giga 20 euró. Az egy vállalható.
Vállalható volt. Mondja, Pisti?
Igen, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy tényleg most már nekünk tapasztalat ez, amit meg tudok osztani azokkal, akik esetleg tervezik, hogy kimenek. Én nagyon lelkesen felkészültem plusz telefonokkal, hogy egészen biztosan tudjak magamnak venni SIM-kártyát, de ugye hát a mai világban már egy eSIM-mel simán meg lehet oldani. Nagyságrendileg 15 percet játszottunk azzal, hogy ott a kislány megpróbálta életre kelteni régi telefonomat, aztán meglátta a sajátomat, és mondta, hogy akkor azt adjam már oda, mert egy másodperc alatt megoldotta. Tehát azt javaslom, hogy az eSIM-re készül mindenki, aki kimegy, mert nagyon gyors megoldás, és hát ez a 20 giga, amit megvettünk 20 euróért, nyilván ez egy méltányos összegnek tűnt, azt hiszem 5-öt használtunk el, úgyhogy hogy végig toltuk az egészet, tehát gyakorlatilag még talán ennyire sem kellett volna beruházni.
Ugye vannak olyan helyek a világban, ahol egyáltalán nem kell cash-t vinni magunkkal, mert mindent meg tudunk oldani, mondjuk Afrika nem ez, meg Ázsia sem ez, és Marokkóba is, hogyha valaki elmegy, akkor azért mindenképpen föl kell, hogy töltse magát cash-el. Nem sokkal, de cash-re szükség van. Hol használtunk egyébként cash-t? Milyen körülmények között?
Mondanám, hogy a legváratlanabb helyeken lehetett kártyával fizetni, és a legváratlanabb helyeken pedig nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, Marokkóba úgy kell készülni, hogy legyen nálad készpénz, mindenképp legyen készpénz, és próbálkozni kell a kártyás fizetéssel, ahol lehet. De hát valóban az ilyen nagyon vidéki, eldugott kis útszéli, hentes és egyben kifőzde, grillező kajádában nem valószínű, hogy kártyával fogsz fizetni a benzinkutatnál.
A benzinkutatnál igen.
Ugye ott is már rengeteg ilyen családilag üzemeltetett, nem ezek a nemzetközi kúthálózatok, hanem egy ilyen durván egyoszlopos kút, vagy egy kútfejes benzinkutak. Még talán soha nem láttak kártyaleolvasót.
Emlékeztek, hogy mennyi volt a benzin ára?
400 forint körül nagyságrend.
400 körül. Igen, az volt 10
dirham.
10 dirham, ugyan, igen, 10-11 dirham volt. Igen. Igen, ugye mondjuk egyébként egy ilyen motoros túra alkalmával a legkisebb költség, mindig a legkisebb költség a tankolás.
Különösen, hogyha ilyen kicsi motorral.
Igen, igen. Ugye mentünk 1800 kilométert, nem mentünk sokat, tehát nem fogunk azzal dicsekedni, hogy egy hét alatt 3500 kilométert mentünk, de éppen megnéztem itt a legutolsó fényképeket, visszakerestem, 32,5 órát töltöttünk motoron. Ugye megtettünk egy 1800 kilométeres távot, ez azt jelenti, hogy nem normál körülmények között azért naponta 250-280 kilométert motoroztunk, úgyhogy azért oda kellett néha figyelni.
Ezért oda kell azért szúrni ebbe a gondolatba, hogy voltak olyan útszakaszok, ahol a GPS 60 kilométerre 2,5 órás menetidőt adott, mert olyan kis kanyargós és vállalhatatlan úton mentünk, hogy nem lehetett nagy etapokat tervezni ezekre a szakaszokra. De,
hát én azt gondolom, hogy ennek ez volt az íze, mert ugye amikor elindultunk Marrakesbe, és ott rákérdeztél még a motorbérlésnél, hogy bizonyos szakaszokon mennyire járható, és mondta, hogy hát few kilométer lehet, hogy lesz némi road construction, de egyébként pedig minden rendben. Hát azt hiszem 70 kilométert mentünk egy olyan szakaszon, ahol nem volt gyakorlatilag út. Úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy ez az 1800 kilométer, ez egy komoly teljesítmény, nem vissza akarom hozni a becsületünket, hanem azt mondom, hogy ez egy óriási teljesítmény volt, hiszen tényleg 6-7 óra nettó motoridő, motorozási idő volt, ahol igazából aszfaltot volt olyan nap, hogy nem is nagyon láttunk.
Ugye azt már Viktor említette, hogy azért amikor ezt a útvonalat tervezte, akkor a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fehér utakat próbálta meg kiválasztani, de azért, és ott körülbelül volt is valami fajta elképzelésünk, aztán most lehet, hogy az bejött, mert olyan lett, amit elképzeltük, vagy nem tudtuk elképzelni, hogy milyenek lesznek azok az utak. Ezek a négy számos utak, tehát épp azt mondtam, hogy igen, négy személyi úton Magyarországon is lehet közlekedni, aztán példának azt hoztam föl, hogy Zalában mondjuk Csörnyeföld, de és Lenti között is van olyan négy személyegyűjt, amelyik egy picivel jobb talán, mint ami Marokkóban van. De ez megint egy nagyon érdekes kérdést vett föl, és volt alkalmunk látni a prót és a kontrát is, sőt, össze is tudtunk hasonlítani. Alapvetően, bár nem normál aszfaltos és autópályás körülmények között mentünk, de, és ez megint az albán, a balkáni rész jut eszembe, irgalmatlan jó minőségű utakat építettek a marokkóiak azokra az utakra, amik egyébként főközlekedési utak. Tehát biliárdasztal minőségű utak voltak, és amikor láttuk, mellettünk mentek a régi utak, egyszerűen én szétcsodálkoztam magam, hogy mi, és nem sima alföldi körülmények között.
Igen. Hát ennek ugye az az oka, ami Albániában is, hogy korábban nem volt út. Itt is ugye az a szituáció, hogy a 2022-es Street View egy-két hágón még földutat mutat, vagy például ugye az egyik ikonikus útvonalunk, a Tizentest hágó, ott konkrétan egy-két évvel ezelőtt még semmilyen út nem volt, csak egy ilyen szekérút, vagy egy ilyen köves földút jellegű tünemény. És hát nyilván, ami itt az elmúlt 10 évben épült út, az annak nincsenek még évszázados nyomai, tehát, hogy ami van út, az nagyon jó, vagy még nincs lepusztulva, ezért voltak ezek a jó élmények, és ugye ebben volt egy különösen extrém szituáció, ahol semmelyik navigáció nem engedte, hogy folytassuk az utunkat az amúgy 2900 méteres hágó fele, és reggel a szállásadó gazdánkkal egyeztettem ékes angol és francia közötti valamilyen virtuális és táncjelekkel tartó térkép egyeztetés folyt igazából. Amikor megkérdeztem, hogy mi eljutunk-e ezen az úton itt tovább, mondta, persze, hát nagyon jó út van, de értem, de mondom, minden navigáció visszafordít, és egy röpke 200 kilométeres kerülővel szeretni az egész hegyvonulatot velünk meg. Nem, menjünk csak nyugodtan tovább, jó út lesz. Kis fenntartásokkal elindultunk, de nagyon akartuk, és tényleg egy ilyen előtte pár héttel aszfaltozott hegyi szerpentin vitt minket egy holdbéli tájon 2900 méteren, mindenki imádta.
Ehhez a holdbéli tájhoz és igazából az élményfaktor, hogy tehát ugye az utak újak, illetve hát még éppen építés alatt vannak, és hát nem zavarták össze magukat azzal, hogy most itt a szalagkorlátot is mellé tegyék, tehát így sokszor, amikor lenéztünk is több száz méter, csak egy autó ne jöjjön szembe, és megállapítottuk, hogy ugye az angol közlekedési szabályokat tartjuk, hogyha ugye jön valaki velünk szembe, hogy a belső vonal, vagy belső sávra húzódunk be, mert hát a külső sávon gyakorlatilag egy picit tériszonnyal, gyakorlatilag egy 150-200 métert is lehetett egyébként lelátni már, hogyha lemertél nézni, úgyhogy ez óriási élmény volt számomra.
Hát ugye nagyon-nagyon sok nagyon nagy volumenű útépítésbe futottunk bele. Tehát abszolút látszik az, hogy Marokkóban irgalmatlan módon fejlesztik. Nagyon sokszor eszembe jutott, talán Magyarországon a 8-as úthoz tudom néha hasonlítani, amikor be van vájva a ugye 8-as úton megy szépen a sötét szürke csík, és akkor látjuk, hogy be van vájva. És ez az Atlasznak a bája, én nagyon-nagyon nem tudok, és nem is akarok elvonatkoztatni az Atlasz gyönyörűségétől. Tehát egy annyira szép vidéke a világnak, amelyik nem az Alpokat hozza vissza a klasszikus hegycsúcsával, bár fiatal lánchegység az Atlasz is, vagy nem a Kaukázust hozza vissza, hanem ahhoz hasonlítottam az egészet, kövezetében is, meg ugye egy üledékes kőzetekről van szó, ahhoz hasonlítottam, hogy mint egy cukrászmester a habzsákjából, hogy kinyomja a habot, és formál valamit, aminek a vége nem csúcsba végződik, és akkor utána fog egy villát, és így oldalt meghúzkodja az egésznek az oldalát. Tehát ilyen 20-30 félméteres rétegeződés. Így van. Egy abszolút palaszerkezet. Láttunk olyan útbajt, amikor az óriási pala lecsúszott, tehát mert mozog az egész. Viszont ez az egész, és az Atlasznak az ezerarcúsága, egyébként azt tudjuk meg, aki járt a sivatagba, hogy a sivatag eleve ezerarcú, de az Atlasz is ezerarcú, mert tényleg, amikor egy ilyen nagyon kopár részről befordultunk balra, ott pedig zöldelt minden, pipacserdők voltak. Egyébként szép tavasz volt.
Igen, és ugye a völgyekben ugye azért az előtte való hóolvadásnak a áldásos hatására, ugye minden szépen, hogy ahol vízértett területet, ott azért zöld, gyönyörű volt. Én annyit egészítenék ki az előző okfejtésedhez, hogy nekem a legfurcsább jelenség az volt, amikor mentünk hosszasan egy aránylag sík területen, hát ugye relatív, hogy az Atlaszban mi a sík, de egy ilyen sík, és ugye rá kellett jönnöm, hogy fensíkon vagyunk. Amikor egyszer átkapcsoltam a navigációnak egy funkcióját, hogy mutassa az abszolút magasságunkat, és kiírta, hogy hát 1540 méteren motorozunk itt már amúgy egy két órája, aránylag sík környezetben. Én akkor csodálkoztam el, hogy na hát, tehát magasabban vagyunk, mint otthon bármikor, de többet mentünk, mint Magyarországon keresztben kb.
Óriás. És ugye ez az útvonal nagyon alkalmas volt arra, hogy belekóstoljunk és belelássunk egy picit Marokkónak abban a részébe, ahol egyébként konkrétan ott van a mély szegénység. Az a fajta mély szegénység, amelyik a nomád embereket jellemzi még ebben a pillanatban, de az, hogy miket tapasztaltunk, illetve milyen élményeink voltak, ezt a következő fél órában fogjuk elmesélni.